folyamatosan nagyon sokra tanította őket. És a nehéz nap után Jézus nagyon elfáradt. Rengeteg ember tolongott körülötte, egy állandó feszültségben, állandó stresszben telt neki ez a napja. Elképzelhető, hogy már napok óta ez történt. Érezte, hogy pihenésre van neki is szüksége. Fáradt volt, pihenni szeretett volna, ezért hajóra szállt, hogy átevezzenek. A Genezáreti tó déli partján volt Gadara, tulajdonképpen hosszában egy olyan 25-30 kilométert kellett evezni éjszaka, és ahogy felültek a hajóra, Jézus azonnal elaludt. A déli parton nem inkább pogány népek laktak, ott Jézusnak nagyobb esélye volt arra, hogy egy pár nap csendesen egy pár napot eltölthessen. Hát a történetből tudjuk, hogy ez végül nem így sikerült, mert ott ugye miután a gadarai ördöngősöket megszabadította a démonoktól, elküldték őt onnan is. Úgyhogy nem volt neki könnyű pihennie sem. Nem mellékes gondolat a pihenés sem. Aki esetleg közületek olvasta a mai napi igét, az ott van egy olyan idézete, egy olyan mondata Ellen White-nak, hogy aki a természet törvényeit áthágja, az tulajdonképpen Isten törvényét hágja át. És a természet törvényeihez tartozik az is, hogy a mi testünk is ápolásra és regenerációra szorul. Ez a mi felelősségünk, és ezt Jézus is tudta. Az ember akkor is kárt tud elkövetni, hogyha jóhiszeműen károsítja meg akár saját, akár mások javait, akár a saját testét, hogyha az ember nem tartja kardban olyan értelemben, hogy pihenésre van szüksége. Fontos ezt megszívlelni annak hátterén is, hogy minket általában nem szokott az a veszély fenyegetni, hogy az Isten művében való munkálkodásban annyira kimerülnénk sajnos. Tehát nekünk inkább többet kellene vállalnunk, de Jézus nem ilyen helyzetben volt. Ő tényleg nap mint nap erejét megfeszítve a végsőkig munkálkodott, és sokszor az éjszakát is imádsággal töltötte, és tudta azt, hogy valamikor időt kell szakítson a pihenésre. Ez is egy tanítás a Szentírásból számunkra is, hogy legyen gondunk arra, hogy az a test, amit mi talentumként kaptunk, az szolgálatra adatott, és ennek a pihenést is meg kell adnunk. Tehát Jézus, ahogy beültek a hajóba, abban a pillanatban elaludt. És nyilván a fáradtságtól, és ezután tört ki ez a heves vihar, ami majdnem, hogy elsüllyesztette a hajót. Érdekes végig gondolni azt is, hogy hogy lehet az, hogy Jézus nem ébredt fel erre a viharra. Ugye azt gondoljuk, azt mondanánk, hogy hát annyira fáradt volt, és olyan mélyen elaludt, hogy hát nyilván a vihar zajai sem ébresztették fel. De viszont a tanítványok fel tudták ébreszteni. Tehát én azt gondolnám, hogy a vihar is volt annyira heves, hogy arra is felébredhetett volna. Csináltak egy kísérletet nem olyan régen, hogy nappal egy bevásárló központba, ahol emberek sokasága, százai jönnek, mennek, szól a zene a hangszórókból, tehát mindenféle zajok vannak, ott egy ilyen sürgés forgás közepén el tudnak-e emberek aludni, és mennyit tudnak aludni anélkül, hogy felébrednének. És aki a legtovább bírta, az 17 perc volt. Tehát volt, aki 17 percig tudott aludni, de többség az nem tudott elaludni, és aki el is tudott aludni, az pár perc múlva felébredt. Tehát abba a feszült légkörben, meg abban a zajban nem lehet egyszerűen, az ember nem tud pihenni. Jézus mégis ebben a viharban tudott aludni. A harmadik Zsoltár 6. versét olvasom. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Ez egy nagyon különleges ige. És biztos, hogy mindannyian már találkoztunk az álmatlanság problémájával. Fiatalabbak lehet, hogy nem annyira, de az idősebbek már ismerik ezt az érzést, hogy az ember nem tud aludni nyugodtan. Belül foglalkoztatja valami folyamatosan. Sokszor azt se tudjuk, hogy mi. De valami belül foglalkoztat, és érdekes, hogy ugyanakkor viszont azt mondja az ige, hogy ha az Úr támogat, akkor tudok aludni nyugodtan. És Jézus tudott úgy aludni, hogy a viharban sem ébredt fel. És ezt is eltanulhatjuk tőle, hogy a viharban nyugodtan aludt, bár igaz, hogy fáradt volt, de biztosan az Atya támogatása és szeretete volt az, ami őt olyan biztonságban tartotta ott a fejaljon, miközben a hajó az majdnem elsüllyedt a vihar hullámai között. Ezt a titkot nekünk is el kellene tőle tanulnunk. És el is tanulhatjuk. De menjünk tovább. Mi történt ezután? Jézus elaludt, és kitört a vihar. Ugye tudjuk, talán hallottunk már róla, hogy ez a Genezáreti tó egy olyan különleges földrajzi környezetben található, ahol nagyon gyakoriak a hirtelen kitörő heves viharok. És ezúttal is ez történt, hogy váratlanul jött a vihar. Tehát senki nem számított rá, ugye többen elindultak az északi partról, valószínűleg, hogyha ennek valami előzménye lett volna, akkor azért az óvatos hajósok nem biztos, hogy akkor elindulnak, vagy nem annyian. De teljesen békében elindultak az északi partról, és egyszer csak váratlanul kitört a vihar, senki nem számított rá. És ilyenkor mit tesznek? Ugye a tapasztalt hajósok megpróbálnak védekezni a vihar ellen. Gondolom, a vizet merítették ki belőle, vagy amit kell ilyenkor csinálni. De a vihar egyre nagyobb volt. Azt mondja az írás, hogy már átcsapott a hajó fölött, és elkezdett vízzel megtelni a hajó. És valószínűleg felismerték a tanítványok a helyzet komolyságát. Hogy reagál az ember olyankor, amikor egy ilyen nehéz, váratlanul nehéz helyzetbe kerül? Hát, hogyha ismeri a megoldásnak a módját, ahogy a tanítványok is, mint tapasztalt hajósok tudták, hogy mit kell ilyenkor tenni, akkor először lázas tevékenységbe kezd. Tehát megpróbál védekezni a vihar károk ellen. Aztán látja, hogy a vihar fokozódik, a nem enyhül, akkor ő is valószínűleg fokozza a tempót, még inkább, még nagyobb erőfeszítéseket tesz. De aztán eljön egy adott pillanat, amikor felismeri azt, hogy nem tud ura lenni a helyzetnek. És az ő életükben is eljött ez a pillanat, amikor felismerték, hogy kevésbé tudnak védekezni, mint ahogy nő a baj, tehát ahogy telik a hajó vízzel. És már lelki szemeik előtt láthatták, hogy el fog süllyedni a hajó. Érdekesen reagál az ember, két véglet szokott ilyen krízis helyzetekben lenni. Az egyik az, amikor az ember a saját erejéből akarja megoldani a problémát, és neki ugrik teljes erejéből, hogy ezt megoldja. De ha rájön, hogy nem tudja megoldani, akkor mit tesz? Akkor kétségbe esik. Tehát vagy saját erőfeszítéssel csinálja, vagy pedig kétségbe esik. Ez a két véglet van. És a tanítványok is pillanat alatt mind a két végletet átjárták. Sajátságos, különleges emberi reakció ez, nem? Mi is így vagyunk általában, hogyha valami nehézség jön, hirtelen ránk szakad, akkor megpróbálunk mindent megtenni, nekiugrunk, aztán kétségbe esünk, mert látjuk, hogy ez nem megy. És az ember mikor kezdi el keresni az Istent? Ugye sajnos a kétségbeesés pillanataiban kezdjük el keresni az Istent, ők is ezt tették. Azt mondják, hogy a lövészárokban vagy a zuhanó repülőn nincsen ateista. Ott már mindenki keresi az Istent, az is, aki soha életében nem kereste, meg nem hitt. De akkor már nem marad más hátra, akkor minden eszköz elfogy. És sajnos egy kicsit groteszk, meg nevetséges ez a kép az emberről, de ilyenek vagyunk. Hogy még akkor is, ha ismerjük az Istent, ha tudunk róla, ha tapasztalataink vannak vele, akkor is belecsúszunk abba, hogy saját kezünkbe akarjuk venni a nehéz problémák megoldását, aztán utána kétségbe esünk, mert nem tudjuk megoldani. És fel is lehetne tenni a kérdést, hogy mi ezzel a baj? Miért nem jó az, hogyha az ember Istentől kapott talentumai segítségül hívva megpróbálja megoldani a problémát? Tehát Az Isten adott nekünk erőt, képességeket, tapasztalatokat, észt. Megoldhatnánk mi sok mindent, és akkor lehetne azt is, hogy ha valamit nem tudunk megoldani, akkor segítségül hívjuk az Urat, de hát addig nem zavarjuk őt, hát miért zavarnánk őt? Hát hiszen ő adta nekünk az erőt is, hogy azért valamennyire tudjuk a saját dolgainkat elintézni. Mi ebben a baj? Miért nem jó ez így? Hát alapvetően főszabályként két dolgot lehet felhozni. Az egyik az, hogy amikor az ember saját erejéből próbálja a nehézségeket leküzdeni, amögött az van, hogy valójában Isten nélkül is el tudja képzelni a megoldást. Tehát bennünk van az, hogy a problémákat mi azért alapvetően Isten nélkül is meg tudjuk oldani. Nem kell Isten mindenhez. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy hol van a határ, hogy mi az, amihez Istent segítségül kell hívnunk, és mi az, amihez nem kell Istent segítségül hívnunk. Alapvetően egy tudatlanság, vagy azt is mondhatnánk, hogy hitetlenség áll e mögött, a felfogás mögött. Aki a Bibliát ismeri, az tudja, hogy a világot Isten nem csak megteremtette, és úgymond sorsára hagyta, hanem mai napig Isten tartja fenn. Azt mondja Apostolok cselekedeteiben a 17. fejezetben olvashatjuk, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát mi minden pillanatban ő benne vagyunk, ő benne élünk, ő benne mozgunk. Ő ugye máshol azt mondja, hogy minden hajunk szála számon van tartva. Most is minden egyes mozdulatunkat ismeri, tudja, és ő tartja fenn. Ő teremti meg a lehetőségeket arra, hogy mi a napi dolgainkat elvégezzük. Ellen White egy helyen azt mondta, hogy a kenyérsütő asszonyok a kenyérsütés előtt imádkozzanak. És azért érdekes ez a dolog, mert a kenyérsütő asszonyok egész életükben nap mint nap kenyeret sütnek. Valószínűleg behúnyt szemmel is már meg tudnak dagasztani egy kenyeret, és meg tudják sütni, anélkül, hogy egyáltalán odafigyelnének, de mégis azt mondja, hogy imádkozzanak előtte. Mert egy kegyelem az, hogy újra és újra sikerül a kenyeret megsütni. Istennek köszönhető, hogy ezt sikerül megtenni, mert ő tart fenn. Ő tartja fenn minden tevékenységünket, minden pillanatban. Őtőle függünk minden pillanatban. Ha ő nem tartaná fenn, és nem adná nekünk újra és újra az erőt, percről percre, akkor nem tudnánk megcsinálni. Még a kenyérsütést sem tudnák megcsinálni a kenyérsütő asszonyok. Nagy tanulság az, hogy nekünk is minden mozdulatunkhoz, minden dolgunkhoz Istent kell segítségül hívnunk. Ugye a világi ember ezzel egyáltalán nincs tisztában, sokszor a hívő ember sem, hogy az Isten kegyelme az, ami miatt Isten fenntart minket, anélkül, hogy mi ezt kérnénk. De ez nem természetes. Ez egyáltalán nem természetes. A másik ok, amit fel lehet hozni, hogy miért nem jó csak a bajban kérni a segítséget, az a hiba, amiben a tanítványok is estek. Ismerjük a közmondást, hogy nem lehet hegy alatt abrakolni. Nem elég az igavonó állatnak, akit már hetek óta éheztetünk, és le van gyengülve, a hegy alatt enni adni, mert nem tud megerősödni. Nem lesz alkalmas arra, hogy ő azt a terhet fel tudja vinni a hegyre. Amikor valaki kétségbeesésében keresi az Istent, akkor nem úgy keresi, ahogy kellene. Nem lesz meg az az alázat benne, ami szükség lenne ahhoz, hogy az Isten valóban úgy hallgassa meg, és úgy tudjon vele együttműködni, úgy tudjon az ő kérésére válaszolni, ahogy válaszolhatna. Mit tettek itt a tanítványok is? Azt kérdezték Jézustól, miután felköltötték, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Ugye ezekkel a szavakkal ébresztették őt fel. És mit érzünk ebben a fajta megfogalmazásban? Hitetlenséget. Hitetlenséget. Velük van a Mester. Számon kérik, hogy miért alszik, miért nem törődik, hogy ők elvesznek. Mire vártak ők? Mire számítottak? Arra számítottak nyilván, hogy Jézus is lázasan kellene tevékenykedjen, úgy, ahogy ők. Mert hát nyilván, hogyha valakit foglalkoztat az, hogy milyen nehéz helyzetben van, akkor hát lássuk rajta, hogy őt is foglalkoztassa, hogy ő is feszült, ő is izgul, ő is fél, és ő is segít nekünk, hát ő nyilván azért többet tud tenni, mint mi, de hát ő nem tesz semmit, ő alszik. Nem ismerik Jézust. Az egészről fogalmuk sincs. Nem is gondolják végig, hogy mit szeretnének, mit akarnak. Az ember olyan, hogy a hitetlenség olyan, azt mondanám, hogy az ember saját magát állítja mércének. Saját magát állítja középpontba. Ahogy én gondolkodom, más is úgy kell, hogy gondolkodjon. Hogyha más nem úgy gondolkodik, mint én, akkor hibázik. Én vagyok a mérce. Ha ő nem azt teszi, amit én, akkor ő mulaszt. Neki is azt kéne tenni, amit én, mert én ezt teszem, hát én tudom, hogy mit kell tenni. Tehát magát állítja a középpontba, magát állítja a mércének. És egy ilyen nehéz helyzetben, amikor baj van, akkor nagyon érdekes, hogy akkor derül ki, hogy mennyi hitünk van valójában. Az embernek annyi hite van, amennyi a kritikus helyzetben marad, ami a bajban marad. Mert a békesség idején könnyű hitről beszélni, mert a nagy igazságokat végig tudjuk gondolni, semmi nem zavar minket, igazat tudunk neki adni, még azt is el tudjuk képzelni, hogy adott esetben mi is tudnánk ezzel azonosulni, és erre rátenni az életünket, de amikor jön a baj, amikor bekerülünk a Jordán hullámai közé, akkor derül ki, hogy ebből mennyi maradt meg, mennyi lett a miénk, mennyi az, amire rátettük az életünket. Mi az, amivel együtt élünk, amivel szimbiózisba vagyunk. És amennyi hitünk marad, annyink van. Az a miénk. A többi az csak egy elméleti hit, amivel valamikor szembenéztünk, és ezen elgondolkodtunk, de végül nem lett a miénk, nem lett a sajátunké, nem épült be a személyiségünkbe, a gondolkodásunkba. Vajon Jézus valóban nem törődött velük? Mit gondolunk? Sorsukra hagyta? Nyilván nem. Jézus mit reagált, mit tett, miután felköltötték? Két dolgot tett. Egyrészt azonnal cselekedett, elnémította a vihart, és a másik pedig az volt, hogy megfedte őket. Hogy hogyan törődött velük Jézus, az a továbbiakból derül ki. Jézus példát mutatott nekik abban az értelemben, hogy hogyan kellett volna ők is a hit álláspontján maradniuk. Hogyan kellett volna ehhez a problémához állni nekik? Hogyan kellett volna ők is az atya gondviselésébe helyezzék magukat, és mi az, amit nem tudtak megtenni? Honnan tudta Jézus, amikor felébredt, hogy mit kell cselekednie, mit kell tennie? Ugye ez is egy nagy kérdés, hogy miért tudta, hogy ő most az ő szavára le fog csillapodni a vihar? Jézus azonnal tudta, hogy mit kell tenni, nyugodt volt, és rögtön cselekedett. Nyoma nem volt benne a kétségbeesésnek. Minden az ellentéte volt annak, amit a tanítványok csináltak. Jézus állandó közösségben élt a Szentlélekkel. Amint Ellen White is ír erről, fel is olvasom azt az idézetet, nem a saját hatalmával csillapította le a vihart. Azt mondja, a Jézus életében ezt olvashatjuk, hogy amikor Jézust felkeltették a viharban, tökéletesen nyugodt volt. Szavaiban, tekintetében nyoma sem volt a félelemnek, mivel szívében nem lakozott félelem. Ám nem a mindenható erő birtokában pihent. Nem mint az ég, föld s tenger ura nyugodott csendben. Ezt a hatalmat letette és így szólt: én semmit sem cselekedhetem magamtól. az Atya hatalmában bízott, Jézus hitben pihent, hit Isten szeretetében, gondviselésében. A vihar lecsendesítő szó hatalma pedig Isten hatalma volt. Tehát Jézus nem a saját erejével csendesítette el a vihart, de azonnal a Szentlélekkel kapcsolatban, nem is azt mondom, hogy kapcsolatban lépett, mert kapcsolatban volt, tehát amint felébredt, őt azonnal tudta késztetni a Szentlélek arra, hogy mit tegyen. És azt is, hogy miért tegye ezt. És sokszor eszünkbe jut például az a kérdés is, hogy vajon a tanítványok is le tudták volna csendesíteni a vihart? Hogyha nekik lett volna elegendő hitük, akkor a vihart le tudták volna csendesíteni? Elméletileg le tudták volna csendesíteni, de a dolgok mögé nézünk, akkor a kérdés úgy tevődik fel, hogy Jézus maga találta-e ki azt, hogy most a vihart le fogja csendesíteni, és akkor cselekedett, és segítségül hívta az Atya erejét ehhez, vagy pedig nem a maga akaratát cselekedte. Ugye az igéből tudjuk, hogy soha nem a maga akaratát cselekedte. Tehát ő a Szentlélekkel való folyamatos kapcsolatban értette meg, hogy egy adott pillanatban mit kell cselekednie. Tehát ad abszurdum, a tanítványok is meg tudták volna ezt tenni, de ők sem maguktól, ők sem a maguk elgondolása alapján, hogy most nagy a vihar, csendesítsük le, hanem hogyha a Szentlélek őket indítja erre a cselekedetre. Ahogyan ezt később meg is tették, mert Péter is, meg Pál is támasztottak halottat is. De nem ők találták ki, hogy most ezt a halottat fel fogják támasztani, hanem a Szentlélek indította őket erre, és ő adta az erőt is. Tehát ez az állandó kapcsolat volt szükséges ahhoz, hogy egyrészt Jézus nyugodt maradjon, nyugodtan aludjon, nyugodtan ébredjen, és azonnal tudja, hogy mit kell cselekedni. Azonnal tudja, hogy mit kell tenni. Mert hogyha a vihart nem csendesítette volna le Jézus, akkor sem vesztek volna el. Az is lehetett volna, hogy nem csendesedik le a vihar, hanem folyik tovább, és még ők dolgoznak tovább. De végül csak lecsendesedett volna a vihar, tehát megmenekültek volna. Ugye amikor Pál apostolt vitték Rómába, fogságba, akkor szintén viharban volt a hajó, és akkor nem csendesedett le. Akkor annyit kaptak, annyi kinyilatkoztatást, hogy a hajó el fog veszni, de egyetlen lélek sem fog róla elveszni. És így is történt. Tehát itt nem maga a vihar lecsendesítése oldotta meg a problémát, hanem az, hogy Isten jelen volt. Jézus életében Isten jelen volt, és ő rajta keresztül végül eljött a szabadulás is a tanítványok részére. De a tanítványok nem voltak a hitnek ennek a magaslatán. Tehát ők teljes hitetlenségben süllyedtek vissza. És tegyük fel azt a kérdést is, hogy vajon miből lehetett Jézus annyira biztos abban, hogy mindig vele van az Atya? Ugye ez azért érdekes, mert nekünk is kérdés, hogyha mi követni akarjuk őt, akkor hogyan tudjuk elérni azt, hogy az Atyával, a Szentlélekkel állandó kapcsolatunk legyen, állandó és folyamatos kapcsolatunk legyen, ahogy ugye az írás mondja, Jézuson megnyugodott a Szentlélek, amikor galamb képében rászállt. És hogyan lehetne az, hogy vajon rajtunk is megnyugodjon az a Szentlélek? Hogyan juthatnánk el mi is erre? Ugye ez a nagy kérdés, ez a kérdése kérdése egy hívő ember életében. Mi érezzük a méltatlanságunkat, hogy ez nem olyan egyszerű, és állandóan kiesünk ebből. Jézus egyszer mondott egy ilyen igét, János evangélium a 8. fejezete, 29. verse. Aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Nagyon egyszerű az ige, de érezzük, hogy milyen óriási kijelentés van benne. Én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. És elméletileg tudjuk, hogy ez a titka. A kérdés az, hogy ő hogy tudta ezt megtenni. És mi miért nem tudjuk ezt megtenni, hogy mindenkor azokat cselekedjük, amik néki kedvesek. Mert ilyen egyszerű. Nem hagyott az Atya engem egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Minket még annak ellenére sem hagy az Atya egyedül, hogy nem mindenkor azokat cselekesszük, amelyek néki kedvesek. De mi lenne, hogyha azokat cselekednénk? Milyen nagy dolgokat tudnánk véghez vinni, és mekkora érték lenne számunkra az Atyával való állandó kapcsolat? Láthatjuk, hogy egy vihar milyen nehéz helyzetbe tudja hozni a tanítványokat, és Jézus pedig egy picit sem félt. Megfette a tanítványokat Jézus, ez volt a második dolga. Miért fette meg őket vajon? Azért, mert nem, hogy miért ébresztették őt fel? Ugye, én sokáig arra gondoltam, hogy hát felébresztették a mély álmából, hát nyilván fáradt volt, szegény, hát nem hagyták aludni, hát megszitta őket, hogy hát miért nem hagytok engem, miért nincs nektek annyi hitetek, hogy engem hagyjatok, hogy én pihenjek. Ugye valahogy így az emberi logika ezt gondolná. Aztán az is eszünkbe juthat, hogy azért, mert hogy miért nem várták meg, amíg a tenger lecsendesedik, hát hogy miért nincs hitetek, hát gondolhatjátok, hogy az Atya nem fog titeket elveszni, hagyni, hát akkor meg kellett volna várnotok, amíg a tenger magától lecsendesedik. Ugye ez is egy lehetőség. Vagy pedig miért nem ti csendesítettétek le a vihart? Ugye az előbb is beszéltünk róla, hogy elméletileg ők is lecsendesíthették volna a vihart, hogyha megvan hozzá a kellő hitük. De nem, Jézus egyetlen dologért fette meg őket. Azt mondta, hogy miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Ugye? És ez azért érdekes, mert mi azt gondolnánk, hogy a hit az valamiféle adomány, valamiféle kívülről érkező ajándék az életünkben. Van, akinek ez megadatik, van, akinek ez nem adatik meg. Szokták is mondani, sokan világi emberek is, akik mondjuk hívő emberrel beszélgetnek, hát jó neked van hited, te tudsz hinni. De hát én ezekben a megfoghatatlan dolgokban nem tudok hinni. Én nekem ez nem megy. Én túlságosan két lábbal a földön állok. De Jézus megfette őket. Azt mondja, hogy van, hogy nincs hitetek. Ha Jézus a hit hiánya miatt megfette őket, az csak egy dolgot jelenthet, hogy felelősek azért, hogy nekik nincs hitük. Nem egy kívülről érkező adomány, nem egy kívülről érkező, de nem tőlünk független kincs a hit. A hitet nekünk kell megszerezni, nekünk kell azt igényelni, nekünk kell azért erőfeszítést tenni, hogy a hit birtokába jussunk. Ugye olvassuk máshol, hogy tűzben megpróbált aranyati hitetek. A laodiceai üzenetben konkrétan utasít minket Jézus, hogy védj tőlem, de te vegyél tőlem, nem én fogom rád tenni, vagy a kezedbe adni, hanem te igényeld, te vedd el tőlem azt. Tehát az emberi erőfeszítés az szükséges ahhoz, hogy hitre jusson, és ebben a hitben növekedjen. És ebben a dologban is nagy tanítás van, mert az ember nagyon könnyen ettől magát függetlenítheti. Mert jön egy nehéz helyzet, jön egy vihar, és szembesülünk azzal, hogy nincs hitünk. Vajon, most zárójelbe kérdezem meg, vajon ebben is tudatosság lehetett, hogy pont egy olyan nap után következett be ez a sajnálatos esemény, amikor egész napról Jézus a hitről beszélt, a felnövekedő hitről, a mustármagnyi hitről, a magvető példázatáról. Képzeljük el, hogy tanítja a tömegeket, és ott vannak a tanítványok, és hallják azt, hogy a mustármagnyi hitből, hogy nő, ami óriásira tud nőni. Valószínűleg bennük lehetett egyfajta magabízás, hogy hát azért nekünk van hitünk, hát mi Jézus tanítványai vagyunk, ez biztos másoknak szól, akiknek nincs, de hát mi vele vagyunk, mi ezeknek a dolgokat, ezeket ismerjük. És ezek után éjszaka, a viharba szembesülnek azzal, hogy nekik sincs hitük. Tehát ebben is valószínűleg tudatosság lehetett, ez is a gondviselés eszköze volt, hogy a tanítványok jöjjenek rá, hogy nincs nekik sem hitük, és még nem szerezték meg azt a hitet. És vajon nekünk van-e hitünk? Azt kérdezte Jézus egyszer, hogy ha majd az emberfia eljön, akkor vajon talál-e hitet a földön? Mi azt gondoljuk, hogy van hitünk, mert a hit hallásból van, és mi halljuk eleget Isten igéje által. De vajon tényleg van hitünk? Vajon amikor jönnek a viharok, akkor nekünk van hitünk? Mi nyugodtak maradunk? Mi nem ijedünk meg? Mi nem szenvedünk hajótörést adott esetben? Ezeket a kérdéseket érdemes magunknak is feltenni. Lényeg az, hogy Jézus itt az Atya szeretetében és az ő gondviselésében való hitet hiányolta. Ez hiányzott a tanítványoknak. Nem tudták magukat az Atya szeretetében és az ő gondviselésében nyugodtan elhelyezni. Nem tudtak abban megpihenni. Jézus nem félt. Jézus teljesen nyugodt volt. Nemrég tartottam egy ige hirdetést, ahol ezt a két igét olvastam fel, most is felolvasom, mert szerintem ezt nem lehet elégszer végig gondolni. János első levele 4. fejezet 16. és 18. versét olvasom fel. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. 18. vers pedig így szól, a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Nagyon meghökkentő ez az ige. Az ember tud élni ezen a világon félelem nélkül. Isten meg akarja adni nekünk ezt az ajándékot, hogy úgy éljünk, hogy ne legyen olyan élethelyzet, amiben nekünk félnünk kellene. A bűn miatt veszítettük el a békességünket. A bűn okozta az embernek a félelemérzést, a bűn megjelenése. Amikor Ádám azt mondta, hogy megfélemlettem. Onnantól kezdve az ember fél. De azt nem tudjuk, hogy mi ennek a bűnös természetünknek és a bűnnel átszőtt világ és az ebben való életünk ellenére visszatérhetünk abban az állapotban, itt, ebben az életben, hogy félelem nélkül éljünk. Félelem nélkül egy keresztény embernek kiváltsága, hogy félelem nélkül élhet. Azt mondja, hogy aki szeretetben marad, az Istenben marad, és a szeretetben pedig nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. És a hitünknek az egyik alapvető pillére az, hogy nem csak az, hogy hiszünk ezekben az igékben, hiszünk Isten létezésében és gondviselésében, hanem valóságban magunkénak hisszük Isten szeretetét. Valóságban elhisszük azt, hogy Isten szeret minket, és rábízhatjuk az életünket minden körülmények között. És ezt a hitet, ezt úgy tudjuk elnyerni, hogyha ehhez gondolati fegyelem szükséges. Nekünk végig kell gondolni azt, hogy mit állít az ige, és végig kell gondolni azt, hogy a mi ösztönös gondolataink mit sugallnak. Mert a mi ösztönös gondolataink azt sugallják, hogy van egy veszély, ez a veszély nagyon kézzel fogható, nagyon látható, de megoldást nem látható rá. És az ember, ha nem lát rá megoldást, akkor elkönyveli, hogy nincs rá megoldás, és fél, gyötrődik. De nekünk az Isten jelenlétését és az ő gondviselését valóságnak kell elfogadnunk. Ahogy az írás mondta Mózesről, hogy erős volt a szíve, mint aki látta a láthatatlant. Nekünk meg kell tanulni látni a láthatatlant ugyanúgy, mint a láthatót. Mert a látható az mindig látható. A látható veszélyek láthatók, de nekünk mellette látni kell a láthatatlant. Ahogy Elizeus is megláthatta a tüzes lovagokat a hegy tetején, nekünk is ezt állandóan látnunk kell, hogy nincs olyan veszély az életben, ahol az Isten, aki mindenre képes, ne lenne jelen. És ehhez megerőltetés, ehhez erőfeszítésre van szükség. Nekünk a gondolatainkat rá kell irányítanunk tudatosan, erőfeszítéssel, ezekre a gondolatokra. A hit az gondolatokból áll, az fegyelmezett gondolatokból áll. Az nem egyfajta Nem csak abból áll, hogy a térdeinkre esünk és könyörgünk az Úrnak. Igen, erre szükség van. De igénybe kell vegyük azt a képességünket, amit az Isten nekünk ajándékozott egyedül, hogy gondolkodni tudunk, végig tudjuk ezt erkölcsileg gondolni, és választani tudunk igaz és nem igaz között. És ezt nem spórolhatjuk meg. A mi hitetlenségünk sokszor abban gyökerezik, hogy nem gondoljuk végig. Nem gondoljuk végig. Aztán, amikor jön a baj, akkor meg könyörgünk az Úrhoz, de akkor nincs idő gondolkodni. Akkor viszont nincs hitünk, mert nem maradt a békesség időszakában, nem gyűjtöttünk eleget. És ahhoz valóban el kell hinnünk, hogy az Isten szeret. És minden körülmények között hozzá mehetünk. Telik az időnk, és lehet, hogy kicsit rövidebbre kell fognom, mert sok gondolatot leírtam. Tegyük fel a kérdést, sokan azt mondják, hogy én Istenhez megyek a krízisben, a bajban, a viharban, de én bűnös ember vagyok. Engem bűnök terhelnek, és tudom, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Akkor most oda mehetek? Érzem, hogy Isten nem fog elutasítani, mert azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, de vajon engem, mint bűnös embert is elfogad? Hát most követtem el egy bűnt, hát ma reggel, meg ma délben, meg tegnap is, és hát tulajdonképpen, ha őszinte akarok lenni, meg se bántam. Mert ha megint ugyanolyan helyzetben lennék, lehet, hogy újra megtenném, mert tudom, hogy milyen gyenge vagyok. Hát én hogy lennék méltó ahhoz, hogy az Isten elé menjek? Tudjuk, hogy el kell rendezni a bűnöket, de hát néha képtelenek vagyunk rá. Olyan zaklatottak, feszültek vagyunk, olyan idegállapotban vagyunk, hogy nem tudjuk megtenni. Most akkor én hogy menjek az Istenhez? Most mehetek hozzá én így? Hát Istent nem lehet becsapni. Nem mondhatom azt, hogy nem történt meg. Hát, vagy próbáljam meg becsapni? Próbáljak meg erről ne beszélni, és akkor előbb tisztává kell lennem? Előbb el kell jutnom arra az állapotra, hogy megbánjam, elrendezzem vele, és akkor mehetek az Istenhez? Hogy van ez? Nagyon érdekes kérdés, mert néha elméletileg elfogadjuk, hogy mi a helyes, de amikor oda kerülünk, akkor az ember valahogy elmenekül mégis egy kényelmesebb irányba. Azt mondja az ige, minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindenki. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Érdekes, hogy az Isten nem mondja azt, hogy csak ha tiszta vagy, akkor hívj engem segítségül. Nem mondja ezt. Azt mondja, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtart. Bármilyen állapotban van, bármilyen helyzetben van, ha bajban van, és segítségül hívja az Úr nevét, akkor megtartatik. Ez is egy páratlan ige. Olyan ígéret van benne, hogy nem is lehet észre felfogni. Nincs olyan élethelyzet, nem lehetek olyan rossz állapotba, hogy én az Urat ne hívjam segítségül, és hogy engem ne tartana. Megtart. Ezt ígérte. Hívjam segítségül, és ő megtart. Egy dolog szükséges. Az őszinteség. Képmutatással nem lehet az Isten elé állni. Lehet, hogy nincs bennünk bűnbánat. De ha az Úr elé megyünk, akkor tudni fogjuk, hogy azért én milyen helyzetben vagyok. Hiszen azért nem akartunk az előbb oda menni, mert tudtuk, hogy milyen méltatlanok vagyunk rá. Egyetlen dolog szükséges az őszinteség, hogy őszintén álljunk az Isten elé, és mondjuk el neki, hogy még bűnbánat sincs bennem, elkövettem ezt és ezt, de nincs bűnbánatom sincs bennem, és Uram, segíts, valahogy segíts, valamit csinálj, mert én már semmit nem tudok tenni. A nagy orvos lábnyomán ezt olvashatjuk 174. oldalon. Ha kísértések ostromolnak, ha elborít a gond, a kétség és a sötétség, tekints arra felé, ahol utoljára láttad a fényt. Nyugtasson meg az a tudat, hogy Krisztus szeret és megoltalmaz. amikor a bűn erőt akar venni a szíveden, amikor gyötör a bűntudat és furdal a lelkiismeret, amikor kétely üli meg a lelkedet, gondolj arra, hogy Krisztus kegyelme elég a bűn legyőzéséhez, a sötétség eloszlatásához. Ha megváltóval vagyunk közösségben, a béke birodalmába lépünk. Sokszor a fájdalom felhője borul a lelkedre, ilyenkor ne tépelődj. Tudod, hogy Jézus szeret, megérti gyengeségedet. Akaratát cselekedheted már azzal is, ha csupán megpihensz karjában. Nem tudjuk felfogni, hogy milyen nagy az Isten szeretete. Ő, aki bűnnel együtt nem lakik, és a bűnt el nem viselheti, a bűnös embert még a bűnével együtt is szívesen fogadja. És azt is, sőt, hogyha belegondolunk, akkor talán még szívesebben fogadja, mint az egészséges embert. Miért ment Jézus vámszedőkkel vacsorázni? Miért kereste a bűnösök társaságát? Nem azért, mert annyira örömét lelte abban, hogy szemléje ezeket a bűnöket. Jézus sokkal érzékenyebb volt a bűnökre, mint mi. Tehát az ő érzékeny lelkét rettenetesen megterhelte az alávaló bűn, amit az emberek, amiben éltek. De mégis az ők társaságukat kereste, mert Jézus gyógyítani akart. Mert a történet itt tovább folytatódik, mert azzal, hogy te akaratát cselekedheted már azzal is, ha csupán megpihensz karjában, ezzel te már a gyógyulás útjára léptél, anélkül, hogy tudnál róla. Mert ha már az ő karjában megpihentél, az ő karjában már elkezdődik a gyógyulás. Ő már ott neked tud adni, és téged elkezd gyógyítani, és nem sokára megszületik az a bűnbánat is, hogyha te ott maradsz, ott időzöl. És nincs az a vihar, mert nyilván, ugye most térjünk vissza magához a történethez, a vihar az sok mindent jelképez a mi életünkben. Jelképezhet külső, váratlan, heves támadásokat is, amilyen egy vihar tud lenni, mert van ilyen az életünkben. Nagyon gyakran van, hogy váratlan, heves, nehéz helyzetben kerülünk, ahol nincs kiút, nincs megoldás, de azonnal kell valamit tenni, és minden összeomlik, és a hullámok összecsapnak a fejünk fölött. De az igazi vihar nem az. Az igazi vihar az, ami a lelkünkben dúl, ami ott támad fel, a kísértések vihara. Milyen az, amikor egy embert elkapják az indulatai, és ennek a vihara átvonul rajtunk, és nem tudunk magunkon uralkodni, vagy a félelem, vagy a sértettség, a harag mások iránt. Ez is milyen viharosan tud minket meglepni. Vagy a kívánság, a kívánságok, amikor teljesen valamire ráfókuszálunk, és nekünk az kell, és megyünk abba az irányba, és semmi nem érdekel minket. Ezek ugyanígy megtámadnak minket, és ugyanilyen veszélyes helyzetbe kerülünk. És ha még ezt egy picit tovább gondoljuk, akkor az ember helyzete valójában fordított, mint ahogy mi ezt gondolnák. Mi úgy gondoljuk, hogy mi élünk egy viszonylagos békességben, és akkor jönnek az életünkben nehézségek, próbák, viharok. És ezekben a helyzetekben meg kell tanuljuk, hogy hogyan járjunk el, mit tegyünk, mire tanít minket az ige. De a valóságos helyzet fordított. A valóságos helyzet az úgy néz ki, hogy bennünk nincs békesség. Bennünk a vihar soha nem ül el. Ézsaiás könyve 57. fejezetében olvashatjuk, a hitetlenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem nyughatik, nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. A bűn az emberben állandó kavargást, állandó vihart okoz. A lelkünkben nincs békesség. A bűn ott megszüntette a békességet. Így is olvassuk Jézus életében, a bűn tönkretette békességünket, míg az ént meg nem fékezzük, nem lelünk nyugalmat. A szív parancsoló szenvedélyeit nem irányíthatja emberi erő. Itt épp oly tehetetlenek vagyunk, mint a tanítványok a dühöngő vihar lecsendesítésében. Ő viszont, aki a galileai hullámtarajoknak békét szólt, a béke szavait mondja minden léleknek. Bármely vad is a vihar, aki Jézushoz kiált, Uram, ments meg minket, az megszabadul. Kegyelme megbékíti a lelket Istennel, lecsendesíti az emberi szenvedélyek küzdelmét, szeretetében megpihen a szív. 107. Zsoltárba pedig ezt olvashatjuk, megállította a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok, és örültek, hogy lecsillapodtak, és vezérelte őket az ő kívánságuknak partjára. A bűnös ember nem ismeri az igazi békességet. Az igazi békességet Isten adja nekünk, ő tud nekünk igazi békességet adni, és az ő csendes öbleiben tudunk megnyugodni a vihartól, amit akkor fogunk megtapasztalni és megismerni, hogyha megszabadít minket attól a vihartól, ami folyamatosan bennünk van. Mert mi nem is tudjuk, hogy bennünk folyamatos vihar van. És még végezetül tegyük fel a kérdést, hogy a gyakorlatban, amikor tényleg jönnek ezek a helyzetek, akkor mit cselekedjünk, mit tegyünk? Mert viharok azok lesznek, külső és belső viharok is, ahogy Krisztus ígérte, nem békességet hozott a földre, hanem fegyvert. Fegyver lesz, de nekünk kiváltságunk az, hogy ebből szabadulást nyerjünk. Emlékezzünk meg, amit ebből a példázatból tanulni lehet. Először is erősítsük meg magunkat Isten szeretetében, még békeidőben. Állandóan tudatunkban legyen az, hogy az Isten szeret minket, és bármikor mehetünk hozzá, nem kell elmozdulnunk az ő lábai elől. És ha ott vagyunk, ott tartózkodunk, akkor észre fogjuk venni, hogy a bűn sem fog minket annyira hatalmába keríteni, és nem fog annyiszor megkísérteni. Sőt, egy állandó kapcsolat esetén elérhetünk oda is, hogy bűntelen életet éljünk. De ha megtörténik a baj, akkor emlékezzünk meg Isten szeretetéről, és azonnal kérjük az ő segítségét. Jézus akkor lett volna boldog, és akkor talán akkor nem fette volna meg a tanítványokat, hogyha rögtön szólnak neki. Ha azonnal szólnak neki, amikor jön, mert akkor látta volna, hogy ő rá támaszkodnak, Istenre támaszkodnak. Nem az volt a baj, hogy felébresztették őt, hanem miért nem azonnal szóltak neki. És ha ezt megtettük, és elnyertük a békességet, akkor vonuljunk fedezékbe. Nagyon érdekes részletet olvastam Márai Sándornak a Füves könyvében. Azt mondja, hogy mint a hajós, akinek hajója nagy viharba jutott, és egyszerre látja, hogy a vitorlák kötelei megfeszülnek, a nagy vitorlaszárnyak vészesen megdagadnak az orkán tébolyodott leheletétől, a húzalok recsepnek és ropognak, s a düledező és táncoló hajófedélzeten, a bőgő és átcsapó hullámok között imbolyogva, utolsó erejével is a vitorlákhoz és kötelekhez siet, hogy lazítson mindezen. Lazíts és várjál, reggelre eláll a vihar. A bölcshajós nem erőlködik az elemekkel szemben. Hagyja, hogy tomboljanak, mert azok jönnek és tombolnak. De azt is tudja, hogy ahogy jönnek és tombolnak, úgy el is fognak menni. Ami elkezdődött, az el is fog múlni. A pszichiátriai betegeknek is ezt tanítják, aki már találkozott pánikbeteggel. Ha megértik azt, hogy amikor jönnek ezek a rohamok, és elhiszik azt, hogy ezek el fognak múlni, akkor az már a gyógyulás jele, mert akkor már nem fognak pánikba esni, tehát már nem indul be ez az ördögi kör. Az ember azért esik kétségbe, mert azt hiszi, hogy itt a vég. És az élet viharaiban is így vagyunk sokszor. Ebből nem tudok kimászni. Itt most biztos vége lesz. De higgyük el, hogy ez csak egy vihar. Lazítsuk meg a köteleket, hagyjuk, hogy tomboljon, menjen végig, bízzuk magunkat Istenre, amit emberileg megtudunk, megteszünk. Lazítsuk ki a köteleket. Ne akarjunk vele szembeszállni teljes melszélességgel, nem fogunk tudni. Hagyjuk, hogy menjen el a szél, reggelre eláll. Ez egy nagyon, nagyon komoly szabály, de ne engedjünk a kísértésnek, mert a viharok arról szólnak az életünkben, hogy engedjünk a kísértésnek, és tegyük meg azt, ami Isten számára nem kedves. A viharok mögött az ellenség áll, aki ezeket csapdául állítja fel nekünk. És ha megvan hozzá a hitünk, akkor nem fogunk elesni, nem fogunk végül hajótörést szenvedni. Én azt kívánom, hogy mindannyian szívleljük meg ennek a példázatnak a tanulságait, és találkozni fogunk ezzel. Lesznek viharok az életünkben, és aki az Isten munkáját végzi, aki az Isten útján jár, az még több ilyen viharral találkozik. És utolsó gondolatként felolvasom Ellen White-nak az erről, a saját életében ilyen nehézségekről szóló szavait, hogy ő hogy látta ezt, és hogy viszonyult hozzá, és mi volt az ő életében a fő szabály. Ő, aki egyedül ment előre az ő korában, úttörőként, az Isten művében, mivel találkozott, és hogyan tudott ebben, mint egyszerű és törékeny nő, mégis győzedelmesen előre haladni újra és újra, lépésről lépésre. Felemelem a fejem a viharban, mert ő az Úr, akié vagyok, és akinek szolgálok, nem engedi, hogy a hullámok átcsapjanak rajtam. Sátán minden áron akadályt próbál állítani elém és a munkám elé, hogy az üzenetet valamiképpen távol tartsa az emberektől. Örül, ha gyengeségben tarthat és remegni lát az engem körülvevő veszélyek és hegyekként fölém emelkedő nehézségek láttán. Természetem visszariad, mégis szent bátorsággal lépek előre, szembenézve az utamon emelkedő egyik akadállyal a másik után. Egyszerű hittel indulok el Isten nevében, őre átámaszkodva, aki mindig mellettem áll és velem tart. Amikor pedig nevének dicsősége úgy kívánja, egyetlen szavával lecsendesíti az óceán hullámait és elsimítja a hegyeket. Azt kívánom, hogy mi is ezzel az erővel ruházzuk fel magunkat, így támaszkodjunk Istenre, hogy ő támaszkodott, és meg fogjuk ízlelni azt a békességet és azt a boldogságot, amit már ezen a világon magunkénak tudhatunk. És erre akar minket Isten tanítani. Jézus is erre mutatott példát. Amen.
Szerető mennyei atyánk, köszönjük hálásan neked ezeket az igéket. Köszönjük, hogy ezen a bibliai történeten keresztül is olyan fontos igazságokra szeretnél minket megtanítani. Urunk, mi is küzdünk azzal, hogy akár a tanítványok, amikor az élet nehéz helyzeteibe és próbáiba, viharaiba kerülünk, akkor gyakran számunkra is akkor derül ki, hogy milyen kevés a hitünk. Milyen könnyen elillan az, ami volt, és milyen könnyen kétségbe esünk. Urunk, taníts minket arra, hogy mi az útja annak, hogy magunkévá tegyük valóban, az életünk alapjává tegyük azt a hitet, hogy te szeretsz, és ebbe bele tudjunk kapaszkodni minden pillanatban, a nehéz helyzetekben is, és akkor is tudjunk nyugodtak maradni a félelem szikrája nélkül is, ahogyan Jézus is az volt. Kérjük, taníts minket erre, és taníts minket meg arra is, hogy a gyakorlatban mit tegyünk, amikor jönnek ezek a nehéz helyzetek. Hogy hogyan tudjuk ezeket átvészelni, hogyan ismerjük fel ezeket, és hogyan tudjunk veled állandó kapcsolatban maradni ilyenkor is, hogy ne vegyük a saját kezünkbe a problémák megoldását. Hogy tapasztalatokat nyerhessünk, hogy milyen szabadításban tudsz részesíteni minket. Ahogy a tanítványok is megtapasztalhatták, hogy Jézus egyetlen szavára lecsendesedett minden. Köszönjük neked ezt a történetet, ezt a tanítást. És köszönjük, hogy kiváltságunk, hogy ebből tanuljunk. Jézus, a mi megváltónk nevében. Amen.